Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik eljöttek ma. Nem tudom, most olyan vízhangos, valami rosszul van beállítva. Mindegy, addig, amíg a technika teljesen beáll, a könyvasztalon néhány könyv most is beszerezhető. Ehhez a sorozathoz leginkább a Körkép-Kórkép című könyv illeszkedik tematikusan. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy most már tökéletes a hangzás. Én elnézést kérek, náthás vagyok. Nem merem mondani, hogy nem tehetek róla, mert a feleségem a megmondhatója, hogy tehetek róla. De most már ez van, úgyhogy Bibliában benne van, hogy bocsássatok meg egymásnak. Úgyhogy azt kérem. A mai témánk illeszkedik a Őrjárat az etika körül című összefoglaló tematikához. Ugye szó volt már a lelkiismeret tisztaságáról, a beszéd tisztaságáról, ma a gondolatok tisztasága lesz a témánk. Fontos vendégeink érkeztek, ősszel, akik hallották a Galga Hévízi Kantiámú kórust, azok számára örömhír, hogy megint itt vannak. Tavaly nagyon szépen énekeltek, a reménység nem szégyenít meg, úgyhogy most is reménykedünk abban, hogy ugyanilyen szépen fognak énekelni. Azzal kezdjük az alkalmat, hogy két halleluja éneket énekelnek el, majd Karácsonyi Violetta olvas fel két témához illeszkedő verset, Kosztolányi Dezső verse az egyik, Babics Mihály verse a másik, majd megint a kórus énekel, és azután én is szóhoz jutok. Tehát körülbelül ez lesz a sorrend, és hogyha elég figyelmesen hallgattuk az énekkart, akkor a végén ők hajlandók lesznek még egyet énekelni. Úgyhogy tessék majd jól figyelni. Előre azt sejtem, hogy szép lesz. Na most van egy ének, amit mi az elején szoktunk énekelni. Bevallom, nem merem most kivetíteni, mert olyan jól beállt a technika, de azt hiszem, hogy tudjuk már fejből, úgy kezdődik, hogy Istennel járni, lakozni, azért elmondom a szövegét, Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hitben nem habozni, Jézus Krisztus taníts, taníts imádkozni. Hát az etika témához illő ének ez. Hát annyi énekes van itt, úgyhogy remélem, hogy lesz olyan, aki elmeri kezdeni. Hát akkor lehet, hogy én elkezdem. Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hídben nem halozni. Jézus Krisztus, taníts imádkozni. Most már az is tudja, aki eddig még nem tudta, úgyhogy még egyszer énekeljük el kissé erőteljesebben.
Istennel járni, lakozni, szent élettel így lakozni, igaz hídben nem habozni. Jézus Krisztus, taníts.
kérem a énekkart, hogy jöjjetek és énekeljetek.
Kosztolányi Dezső, boldog szomorú dal. Van már kenyerem, borom is van. Van gyermekem és feleségem. Szívem minek is szomorítsam. Van mindig elég eleségem. Van kertem, a kertre rogyó fák suttogva hajolnak utamra, és benne a dió, mogyoró, mák terhétől öregbül a kamra. Van egyszerű jó takaróm is, telefonom, úti bőröndöm, van jó szívű jót akaróm is, s nem kell kegyekért könyörögnöm. Nem többet, az egykori kötkép részegje a ködnek, a könynek, ha néha magam köszönök még, már sokszor előre köszönnek. Van villanyom, izzik a villany, tárcám van, igaz színezüstből, tollam, ceruzám vígan illan, szájomban öreg pipa füstöl. Fürdő van, üdíteni testem, langy téja beteg idegemnek. Ha járok a bús Budapesten, nem tudnak egész idegennek. Mit eldalolok, az a bánat könnyekbe borít nem egy orcát, és énekes ifjú fiának vall engem a vén Magyarország. De néha megállok az éjen, gyötrődve, halálba hanyatlón, úgy ásom a kincset a mélyen, a kincset, a régit, a padlón, mint lázbeteg, aki föleszmél álmát hüvelyezve zavartan, kezem kotorászva keresgél, hogy jaj, valaha mit akartam, mert nincs meg a kincs, mire vágytam. A kincs, amiért porig égtem. Itthon vagyok itt e világban, s már nem vagyok otthon az égben. Babits Mihály, a lírikus epilógia. Csak én bírok versemnek hőse lenni, első s utolsó mindenik dalomban. A mindenséget vágyom versbe venni, de még magamnál tovább nem jutottam. S már azt hiszem, nincs rajtam kívül semmi, de hogyha van is, Isten tudja, hogy van. Vagdióként dióban zárva lenni, s törésre várni, be megundorodtam. Bűvös körömből nincsen mód kitörnöm, csak nyilam szökhet rajta át a vágy. De jól tudom, vágyom sejtése csalfa. Én maradok magam számára börtön, mert én vagyok az alany és a tárgy. Jaj, én vagyok az omega és az alfa.
Thank you.
Köszönöm. Köszönjük az énekszót és a verseket. Néha kezdem azt hinni, hogy a technikai eszközök szabad akarattal rendelkeznek, mert csak úgy bekapcsolt magától, de talán nem olyan nagy baj. Remélem, hogy senkit nem zavart. Két nagy költőt hallottunk vallani arról, hogy őket milyen gondolatok foglalkoztatják. Mert végül is arról van szó ma este, hogy hogyan gondolkodunk alapvető kérdésekről, életről, halálról, önmagunkról, másokról, egyáltalán az életről, a világ eseményeiről, hiszen zajlik körülöttünk sok minden. Figyelmesen hallgatva ezt a két költeményt, én gondolom, hogy a korábbi esték, a korábbi témák is eszünkbe jutottak, és többek között az is, hogy végül is minden visszavezethető oda, hogy mi van a szívünkben. Első alkalommal tisztáztuk azt, hogy értékrendünk centrumából, vagy a Biblia szóhasználata szerint a szívünkből indulnak ki a döntéseink, döntéseink sorozata, egész életvezetésünk. Mi van ott, ki van ott? Hallottuk azt, hogy Kosztolányi Dezsőnek valamikor nagy álmai voltak. Igazi maradandó értékek. Azokat tartotta szem előtt. Aztán létrejött egy tisztességes, szelíd, polgári élet. Igazán semmi kivetnivaló nincs benne. Elégedett ember. Mindenem megvan. Hallottuk a versben. Vannak jó akaróim, van feleségem, még borom is van, meg vidám pipa füstöl a számból, meg hírnevem is van, már nem vagyok idegen ebben az országban, már előre köszönnek. Mi kell még? De valami hiányzik. Ezt érzi a költő. Emlékszünk a vers végére. Itthon vagyok itt, e világban, és már nem vagyok otthon az égben. Miről beszélt az Úr Jézus a hegyi beszédben? Arról szólt többek között, hogy nézzétek meg, milyen az értékrendetek. Hál' Istennek ő sokkal egyszerűbben fogalmazta. Nem a 20. és 21. század pszichológiájának körmönfolt nyelvén. Azt mondta, ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, mert ezek a kincsek nem maradandók. Ellopják. Megrágja a moly, megemészti a rozsda. És itt gondolhatunk mind arra, amit Kosztolányi felsorolt ebben a versben. De van valami maradandó. Ha azt elvesztetted, akkor valami hiányozni fog. Most egy másik bibliai képet hadd hozzak ide, ezt is az Úr Jézus használja. Azt mondja, hogy aki abból a vízből iszik, amit én adok neki, az soha meg nem szomjazik. Ugyanazt jelenti. Aki azokat a kincseket kapja meg, amit tőlem kaphat, az nem lesz szegény. Aki óhajtja azokat a kincseket, mert tudja, hogy önmagában ő szegény. Kosztolányi polgári értelemben nem volt szegény. De ha rájön, hogy szegény, ő az a lelki szegény, akiről a hegyi beszéd szól. És akkor nem fogod azt mondani, most megint a Bibliát idézem, a Jelenések 3-ból, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. Mert van pénzem, van villám, van mit ennem, van mit innom, van családom. Akkor nem mondod azt, hogy meggazdagodtam, semmire nincs szükségem, és rájössz arra, hogy te vagy a nyomorult és a szegény, ezért azt tanácsolom neked, mondja az Úr Jézus, hogy tőlem védj maradandó értéket, tőlem védj tűzben kipróbált aranyat. Mit jelent ez a jelkép? A megpróbáltatásokban megedződött hitet, azt tőlem beszerezheted, akkor valóban gazdag leszel. Miről szól a ma esti témánk? Arról, hogy hogyan gondolkodunk a világról, az eseményekről, akár a politikáról, a társadalom helyzetéről, a közerkölcsökről, önmagunkról. Babits Mihály elsősorban önmagáról gondolkodik. Ugye azt hallottuk ebben a versben, hogy nincs más témám. Csak én bírok versemnek hőse lenni. Pedig én a világról akartam írni. De magamnál tovább nem jutottam. Hát vágyom rá, a vágy nyila túlszökik rajta, de vágyam sejtése csalfa. És nagyon figyelemre méltó a vers befejezése. Jaj, én vagyok az alany és a tárgy. Jaj, én vagyok az omega és az alfa. Tulajdonképpen hátborzongató ez az utolsó sor. Miért? Bibliát olvasó embereknek talán eszébe jut az, hogy hogyan mutatkozik be az Úr Jézus a Jelenések könyvében. Azt mondja, én vagyok az első és az utolsó, az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én azt gondolom, hogy Babits a rím kedvéért fordított a sorrenden. Jaj, én vagyok az omega s az alfa. Mégis hátborzongató. Miért? Eszünkbe jut a sátánisták jelképe, a fordított kereszt. Mert valóban sátáni az, hogy az ember nem tud önmagából kitörni. Ez az ember alapvető baja, ez a bűn lényege. Az ember a maga istene akar lenni. Ez történt az Édenkertben. Ez a jelkép ezt fejezi ki. Isten ne szóljon bele az életünkbe. A jó és rossz tudásának a fájáról ettünk. Ez azt jelenti, mi akarjuk eldönteni, hogy mi jó, mi rossz, mi erkölcsös és mi erkölcstelen. Mi magunk vesszük a kezünkbe az életünket. Ne szóljon bele Isten. Hát ez lesz belőle. Hol járnak a gondolataink? Mi körül járnak? Látunk itt kivetítve egy idézetet Francis Schaeffertől, itt olvasható, azt írja korunk emberéről, hogy az ember megfeledkezik céljáról. Mi az ember célja? A teremtés történet szerint az, hogy Isten képét hordozza, Isten kép viselje a világban, az ő nevében uralkodjék a természet fölött. Ezt az ember elfelejtette. És így elfelejti azt is, hogy kicsoda ő. Igen, az ember elfelejtette azt, hogy ő Isten képe, Isten képviselője. Elfordult Istentől. és így azt is elfelejtette, hogy mi a jelentősége az életének. Hogy van jelentősége, hogy van valami, ami túlmutat ezen a néhány évtizeden. Hogy van valami, ami miatt nem kétségbe ejtő az, hogy mindig újabb és újabb betegségek jelentkeznek, hogy az ember észreveszi azt, hogy öregszik, hogy emiatt néz lázasan a tükörbe, de azt mondja, hogy nem szeretek tükörbe nézni, de mégis folyton oda néz, meg tapasztalja, hogy gyengül, már az eszejárása sem ugyanaz. Van valami, ami túlmutat, vannak mennyei kincsek. Mire van szükségünk? Egy újabb idézet, ebben az esetben a Szentírásból, a Bibliából, a Római Levél 12. fejezetéből, Pál apostol szavai, leginkább Budai Gergely fordítása fejezi ki azt, amiről itt szó van. Azt írja, hogy ne igazodjatok ehhez a mai világhoz. Mai világhoz? Melyikhez? A Pál apostoléhoz? 2000 évvel ezelőtt? Vagy a 21. század világához? Én azt hiszem, hogy mindenkor emberéhez szól ez az üzenet. Mi a 20. és 21. század emberei. Ne igazodjunk ehhez a világhoz. Ennek a világnak az értékrendjéhez, ízléséhez, gondolkodás módjához, hanem, hogy írja, alakuljatok át gondolkodásotok megújulása által. Arra van szükségünk, hogy másképp gondolkodjunk. Itt most nem az érzelmekről van szó, nem a lelkesedésünkről van szó, még csak a hitünkről se. Mind ezekkel összefügg az, hogy hogyan gondolkodunk azokról az alapvető tényekről, amikről itt szó van, és itt megint Babicsot idézem, hallottuk egyik este a Jónás könyvének két első fejezetét. Jónás imája nem hangzott el, de abból van egy idézet, az a vágya a költőnek, hogy mint ősúgja, bátran szólhassak, s hozzáteszi, s mint rossz gégémből telik, és ne fáradjak bele estelik, és míg az égi és ninivei hatalmak engedik, hogy beszéljek, s meg ne halljak. Babics az a Jónás, aki megértette, hogy ebének kívánt engemet a pásztor, és megszabadított a rothadástól. Ha élek még, azért élek, hogy amit ő súg, azt értsen meg, és azt mondjam tovább. Súg nekem az Isten? Ha csöndben leszek, hallani fogom. Ha alkalmat adok neki, hogy megszólítson, akkor beszélni fog. Ha képes vagyok kikapcsolni a zajt, igen, a fizikai zajokat, a tévé, a rádió zaját, az utca zajt, de a gondolataim zakatolását is, amelyek arra kényszerítenek, hogy foglalkozzam a mindennapokkal, a tülekedéssel, a vágyakkal, kikapcsolom, ha csönd van, megszólal az Isten. Lehet, hogy azt fogja mondani, hol vagy? hová jutottál? Ádám, hol vagy? Elszakadtál tőlem. Nézzük a következő táblát. Mi a véleménye magának, Istennek, rólunk, ennek a korszaknak az embereiről? A római levélből való az idézet, amit itt fönt látunk. Hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Pál apostol ezt a mondatot is kortársaira gondolva írta le, de aligha találunk ennél találóbbat korunk emberére. Értetlen szívük elsötétedett. A mai ember nem érti, hogy mi a világosság. Szereti a sötétséget, szereti a hazugságot. Azért dőlünk be olyan könnyen a hazug álmoknak és a hazug ígéreteknek. Olyan jó hallani. De mindaz, amiről gondolkozunk, hiába valóság. Ez súlyos szó a Bibliában. Leginkább a Prédikátor könyvében találkozunk vele. Ott ismétlődik, folyton folyvást előjön, de sok más helyen is. Súlyos szó az ítélet szava. Olyan az ember, mintha a börtönébe zárva szemlélődne, ahogy a Prédikátor írja, a nap alatt. Minden hiába valóság a nap alatt, ha ott szemlélődünk, igen, bezárva egy körbe, és ott, ha elolvassuk a második fejezetnek első 26 versét, amit ezen a táblán látunk, ott látjuk azt, hogy elmondja, hogy hiába való az élvezet, hiszen leírja, hogy ő király volt. Én azt gondolom, amikor írja ezt, akkor is király még, Izrael királya Jeruzsálemben. Élvezte a szép nőket, élvezte a táncukat, élvezte az ételt és az italt, alkotott, épületeket hozott létre, gyönyörű palotát hozott létre, azért Istennek is épített egy templomot Jeruzsálembe, mindenre büszke lehetett. De hiába valóság az alkotás is, meg a fáradozás is, sőt, számomra megdöbbentő, talán a legmegdöbbentőbb az a mondat, amelyben azt írja, hogy aki gyarapítja az ismeretet, gyarapítja a gyötrelmet is. Ezt abban az időben kaptam, abban az időben döbbentett meg, amikor a legfőbb ambícióm az volt, hogy valami újat felfedezzek. Legalább azon a területen, ahol dolgoztam, a sérült emberek pszichológiájában valami újat. És akkor rá kellett jönnöm, hogy igen, azok az emberek is, ha megértik a helyzetüket, még fájdalmasabb lesz. Ez nem azt jelenti, hogy ott kell őket hagyni, nem kell őket ott hagyni. De ha valóságot látom, az mindig fájdalommal jár. Bűvös körömből nincsen mód kitörnöm, hallottuk a Babits versben. A hiába való gondolkodás néhány jellemzőjét nézzük végig, ebben segít ez a kivetített tábla is. Három fontos jellegzetességét szeretném kiemelni ennek a gondolkodásnak, azt, hogy rövidlátó ez a gondolkodás, azt, hogy erkölcsi ítéletre képtelen, és azt, hogy szereti a hazugságot. Ami azt jelenti, hogy ámítja önmagát, és közben másokat is. Rövidlátó. Jeremiás próféta Jeruzsálem városának, és ezzel együtt Júdának az állapotát látva írja le ezt a mondatot: ruhája szegélye piszkos. Jeruzsálemet, a ragyogó várost egy megesett lányhoz hasonlítja. Ruhája szegélye piszkos. Nem gondolta jövendőre, szörnyű mélyre süllyedt. Nincs vigasztalója. Erőteljes, megrázó kép. Nincs visszaút, most már megtörtént. Bele nehezültem a sárba, írja József Attila. De fölkiált: fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Nem gondolt a jövendőre. Igen, a mai ember nem gondol a jövendőre. Akár nagy méretekben nézzük ezt, akár kicsi, személyes méretekben. Nagy méretekben látjuk a környezetszennyezést, az erdők kiirtását, a műtrágyázást, egyáltalában azt, hogy a közvetlen üzleti haszon érdekében megraboljuk a jövőt. Nem gondolunk a jövendőre. Nagy a kereslet a fára, kiírtjuk az esőerdőket, aztán, hogy fölborul az egész föld természeti egyensúlya, ez távoli dolog. Használjuk a kozmetikai spréket, aerozolos sprék, na ez lehet, hogy kicsi a szuperszónikus repülők által kibocsátott gázhoz, de kell, muszáj. Az ókariak azt mondták, hajózni muszáj, élni nem muszáj. A mai ember azt mondja, hogy mindezt muszáj csinálni, de hogy közben kijukad az ózonpajzs, elindul egy visszafordíthatatlan, globális, az egész glóbuszra, az egész földre kiterjedő felmelegedés, ez olyan távolinak tűnik. És önérdekből másokat mellőzünk. Igen, ahogy itt lehet olvasni, pornográfia, bocsánat, itt a meddővé tétel, milyen jó dolog, nem kell félni a teherbeeséstől. Nem? Nagyszerű ez, hölgyek. Már 26 évesen az ember kérheti. És akkor nem kockázatos. 18, súgja nekem Csaba, úgy tudom, hogy följebb vitték. Lehet. Akárhány éves korban, én azt gondolom. Borzasztó, hogy így gondolkodunk, és ez egyáltalán fölmerül, hogy meg lehet ölni a magzatokat. Az elmúlt 50 év alatt közel 7 milliót. Hányan haltak meg a mohácsi csatában? 26 ezeren. Azokat a törökök ölték meg. Mi meg önként saját magzatainkat. Megérdemeljük, hogy túléljük ezt a korszakot, amikor magunk pusztítjuk magunkat. Szingli jelenség. Miért érdekes? Mert arról szól, hogy nem érdemes házasságot kötni, ekkora elkötelezettséget vállalni, a család az terhes dolog, a feleséggel annyi baj van, meg a férj is akadályoz, a pályámon még gyerekeim találnak születni, akkor oda a karrierem. Igen, rövid, látó gondolkodás. De eljutunk oda, hogy néhány évtized múlva már nem lesz, aki a nyugdíjunkat kifizesse. Most még van olyan, aki az enyémet kifizeti. Bumeránk hatás ez. Visszatér, visszajön. Ennek a gondolkodásmódnak ez a hatása. És ebből következik az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodás. Pál apostol azt írja a római levél első fejezetében, hogy Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásra. Kiszolgáltatta őket, miért? Mert annyira ragaszkodtak ahhoz. Azt mondja Isten, nem akarsz hozzám kapcsolódni, nem akarsz engem képviselni. Eldöntötted? Akkor menj. El fogsz jutni a disznók vájújához. Majd akkor megtapasztalod. Rá fogsz jönni, hogy kifosztott leszel. Isten ítélete általában abból áll, hogy a védő ernyőjét veszi el a fejünk fölött, a fejünk fölül, és akkor védtelenek leszünk az ártó hatások ellen. Akkor elkövetkezik az, amit mi magunknak csináltunk. Nem ő hoz valami rosszat, hanem az ember teszi ezt saját magával. Gyakorlatilag erről szól a liberális nevelés, a liberális műsorpolitika. Nem tudom, hogy van-e jelen olyan, aki ebben illetékes lehet, de tessék tovább mondani. A házasságon kívüli nemi élet, a pornográfia, a gazdagodás munka nélkül, gondolom mindezek ismert jelenségek. Ez zajlik. És mit jelent az, hogy a mai ember szereti a hazugságot? Azt jelenti, hogy ámítja önmagát, és ámít másokat. Az Isten igazságát hazugsággal cserélték föl, olvassuk ugyanott a római levél első fejezetében, majd a jelenések könyve végén elmondja azt, hogy kik nem mennek be a mennyei Jeruzsálembe. Tessék ezt otthon is kikeresni. Döbbenetes. Kívül maradnak az ebek. Nem a házi kedvencre kell gondolni. Jelkép az ebek. A kutya természetű emberek, a megalkuvó emberek, akikről az egyik Petőfi vers szól. Kívül maradnak a varázslók, akik ezoterikus erőkben bíznak, kártyavetőhöz járnak, okkult segítséget várnak. Kívül maradnak a paráznák, akik elhagyták Istent, akik elhagyták a házastársukat. Kívül maradnak a gyilkosok, a magzatelhajtók is, a bálványimádók, akik a segítséget, a gyógyulást, a boldogságot vagy a boldogulást Mammon Istentől, Dicsőség Istentől, Komfort Istentől és más bálványoktól, idegen istenektől várják. azok nem mennek be, és az összefoglalás, és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot. Döbbenetes. Úgy látszik, a Biblia kirekesztő. Ki lehet ezt mondani korunkban? Hiszen olyan nagy bűn a kirekesztés, nem? Hát mindenkit befogadunk, toleránsak vagyunk. Igen, toleránsak vagyunk a bűnnel szemben. De nem tűrjük az Isten igazságát. Azt nem lehet. Minden szennyet lehet vinni a fiatalokhoz is. Az iskolai plakátra ki lehet írni az agykontroll hirdetést, de Bibliát osztani nem szabad. Mert az már beavatkozás a személyes jogaiba. Állítólag megtörtént Hollandiában, hogy betereltek egy tanítónőt, mert az osztályában voltak mohamedán vendégmunkások gyerekei is, és ő Jézusnak azt a mondását tanította egy alkalommal, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem jöhet az atyához, hanem csak általam. Ezért pert akasztottak a nyakába. Ugye bátorság kell ahhoz, hogy az ember vállalja az Isten igazságát. Mit jelent ez? A hazugság? Néhány utalás olvasható csak itt. Manipulált hírközlés, aki nem tudja, hogy ez mit jelent, annak szívesen elmagyarázom. Ugye lehet szűrni a híreket, másképp beállítani. Érdemes néha ezt a játékot lejátszani, több tévé csatorna van, ugyanazt a hírt meghallgatni. Most nem nevezek meg egyiket se. Ezen is, meg azon is. Lehet, hogy más derül ki. Lehet manipulálni. Vagy egyszerűen azzal, hogy nem kerül be a hírekbe. Visszatartott információk. Hát nem lehet megzavarná a választókat. Hát persze, hogy megzavarja, vagy megzavarná. Aztán nem zavarta meg. Csapdába estek. Figyelem elterelés. Nehéz a helyzet, kitalálunk valamit, amire odafigyelnek. Hogy csak ne azzal foglalkozzanak, ami feszes és ami rázós. Majd kitaláljuk. Igen, terroristák fenyegetik az ünnepet. Majd akkor azzal foglalkozunk, és nem merünk kimenni. Félelemkeltés. És lehet folytatni tovább. A hiába való gondolkodás jellemzői. Honnan jönnek ezek a hiába való gondolatok? Honnan jönnek? Itt szeretném megismételni azt, amit korábban mondtam, leghangsúlyozottabban talán ősszel még egy másik sorozatban, hogy a természetes, látható világ csak egy része a valóságnak. Létezik egy természet fölötti láthatatlan világ is. Ezt a világot mi közvetlenül nem érzékeljük. De jelen van. Hatások érkeznek onnan. Ami háromdimenziós terünkön túl van egy többdimenziós tér. Ott lakik Isten, az angyalai. Ott laknak a démonok is, a sátánnal együtt. Valóságos létezők. És hatnak ránk. Súgnak. Ötleteket adnak olykor. A 36. Zsoltárban van ez a mondat, A bűnös ember szíve mélyén ott suttog a bűn. Néhány biblia fordításban utána néztem, csak az új protestáns fordítás hozza ezt a mondatot így. De ebben az esetben azt gondolom, nagyon a fején találta a szöget az a társaság, amely a új protestáns fordítást készítette. Jönnek a késztetések, a hatások valahonnan. Múltkor már utaltam egy nemrégi élményemre, megnéztünk egy kis előadást a pátyi református fiatalok, egy színdarabot adtak elő, Pince Bogarak címmel, ott megjelenítették az ördögöket, úgy rendezték az egészet, hogy mai fiatalok élnek, dolgoznak, beszélgetnek, ők nem látják a színpadon feketébe öltözött ördögöket. Amikor az egyiket megpróbálja egy hívő fiatal evangélizálni, az ügyeletes ördög az illetőnek mindjárt súg egy választ, és akkor az illető mondja azt a választ. Nem tudom, érthetően mondtam-e el. Ő azt hiszi, hogy az ő gondolata. Ötleteket kapunk folyamatosan. Onnan. Ebből a láthatatlan világból. Erre vonatkozik Pál apostolnak az a mondata, hogy nem test és vér ellen küzdünk mi, hanem pneumatikus hatalmasságok ellen. Pneumatikus, nem anyagi hatalmasságok ellen. Hát itt vannak a pincebogarak, a Csűrcsavar leveleiben ugyanezt olvassuk, ez C.S. Lewis egy kis könyvecskéje. Ez klasszikus, a pincebogarak nem annyira klasszikus, de lényegében ugyanerről szól, vagy ugyanezt mutatja be. És vigyázz lelki immunrendszeredre. Tudnék, a hívő embert is érik ezek a hatások. Ha nem visel gondot a lelki immunrendszerére, hogyan lehet? Isten igéje által, de erre majd még kitérek. Na most szeretném ugyanakkor fölhívni a figyelmet arra, hogy olykor vannak az embernek kényszer gondolatai. Mit jelent a kényszer gondolat? Amikor olyan valami jut eszébe, amit ő nem akar. Kívülről jön. Idegen gondolat. Nem tud neki ellenállni. Vannak kényszer cselekvései is. Talán az utóbbira utalnék először. A legkülönbözőbb kényszer cselekvések léteznek. Muszáj átlépnem mindig a járdán a repedéseket. Nem tudom, ismerős élménye ez. Ha nem, ha rálépek a repedésre, akkor rossz érzésem van. Vagy ha kockás a járda, akkor melyik kockába hogyan lépek bele. Muszáj még egyszer kezet mosnom. Meg még egyszer. Tisztálkodási mánia, mondják erre. Vagy takarítani, már kitakarítottunk. De még egyszer. Hál' Istennek ez engem nem fenyeget. De vannak ilyen kényszeres emberek. Ugye muszáj, nem lehet elkerülni. És ugyanúgy lehetnek kényszer gondolatok is. És itt szeretném hangsúlyozni azt, ami szintén ide van írva, hogy nem minden pszichiátriai eset ördögi, két különböző dolog. A kényszer gondolat és a kényszer cselekvés is lehet pszichiátriai probléma. Mert akkor pszichiáter segítségét érdemes kérni. De hol van itt a kapcsolat? Vagy hogy lehet a kettőt megkülönböztetni? Gyakorlatilag nem könnyű, hanem azt szeretném itt mondani, amit egy pszichiáter barátom mondott egyszer, amikor erről kérdeztem, hogy az okkult jelenségek olykor pszichiátriai tüneteket produkálnak, másfelől a pszichiátriai jelenségeket vagy tüneteket kihasználhatja az ellenséges pneumatikus erő. Tehát gyakorlatilag összekapcsolódhat a kettő, de mégsem ugyanaz. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha valakinek pszichiátriai problémái vannak, menjen pszichiáterhez, ha gyógyszert ad, vegye be a gyógyszert, azt kezelni kell. Mikor lehetek biztos abban, hogy ezek a jelenségek ördögiek, vagy akár a kényszer gondolatok? Ha gyilkosságot sugal, akkor igen. Akár öngyilkosságot, akár azt, hogy mást öljek meg. Talán emlékszünk rá, évekkel ezelőtt John Lennon gyilkosa arra hivatkozott, hogy ő egy ilyen kényszert, késztetést kapott, hogy ezt kell tennie. Én úgy tudom, hogy II. János pápa merénylője is hasonló módon egy kívülről jövő kényszerre követte el a merényletét. Ha súgja, hogy hát most itt le kell ugranod, ez az ellenségtől van. Nem mindig ennyire leleplezhető. Igen, kényszerítő hatások jöhetnek a pneumatikus világból. Vajon Isten kényszerít-e? Erre azt kell mondanom, hogy nem jellemző Istenre, de azért tudunk ilyen bibliai példákat. Kettőt legalábbis. Az egyik Jeremiásé, amikor azt írja, hogy az Úr igéje csak gyalázatot és gúnyt szerzett nekem, erőlködtem, hogy magamban tartsam, de nincs rajta hatalmam. Muszáj volt mondania. Igen, Isten kényszerítette. Pál apostol is hasonló vallomást tesz az első korintusi levélben. Kényszer nehezedik rám, írja. Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot. Nem csak nagy profétákkal és apostolokkal történik ez meg. Emlékszem egy kedves fiúra, talán 15 évvel ezelőtt történhetett, bocsánat, egy picit hosszabb ez a betét, de ezzel tudom talán érzékeltetni, hogy Istentől is lehet ilyen kényszer. Egyetemista volt, úgy tért meg, hogy bekopogtattak a szobájába keresztény fiatalok, beszélgettek vele, és ott hagytak neki egy János evangéliumát, ő mondta, hogy jó, gondolkodni fogok. Hét vége volt, egyedül volt a szobájában, nem utazott haza vidékre. Neki kezdett, végigolvasta az egészet, és úgy valamikor hajnal felé ott a kollégiumi szobában letérdelt, és felajánlotta az életét az Úr Jézusnak. Na most ez egy komoly megtérés volt, falta a Bibliát, meg is bukott több tárgyból abban a fél évben, de egyszerűen nem tudta félretenni. Aztán később elvégezte, nem is akárhogy, de volt egy ilyen. Nos hát még egyetemista korában történt az, hogy az egyik fiammal nagyon jó barátságba keveredett, és előfordult, hogy nálunk aludt. És történetesen a fiam itthon sem volt, de ő ott volt, és Aztán mondta, most elmegyek. Kérdeztem, hova mész? A Deák térre. Miért mész oda? Hát, hogy valakinek el tudjam mondani az evangéliumot. Nem bírom magamban tartani. Hát bevallom, bennem sose volt ekkora kényszer. Ez egy belső kényszer. Aztán elvégezte az egyetemet. Pár évig nem láttam. A nagy Billy Graham konferencián találkoztam vele, a rendezők között volt, csatlakozott egy baptista gyülekezethez. Számítástechnikus lett, Kárpátaljára ment, ott tanított. Aztán Izraelbe ment, zsidó származású volt, a nagyapja még rabbi volt. És aztán hallottam, hogy meghalt ott, Izraelben. Nem tudom, miben halt meg. De biztos, hogy jó helyre ment. Hát figyeljünk arra, hogy ki kényszerít minket. És én azt gondolom, hogy legtöbbször azért a kísértőnek is ellen lehet állni. És a kegyetlenül kényszerítő, mint ahogy Káin ilyen kényszert érzett, vagy Júdás, akkor is lehetett volna az erősebb fegyvereshez folyamodni, aki erősebb, mint a bűn képviselője, a sátán. De legtöbbször a mi kényszergondolataink olyanok, hogy ellen tudunk állni. Álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Ezt írja a Biblia. Hogyan tisztulhatnak meg a gondolataink? Isten igéje által. Vedd és olvasd, ugye ezt a felszólítást hallotta Szent Ágoston megtérésekor, valaki ezt énekelte hangosan, nem tudta, hogy őt ez mennyire szíven találta. És akkor kezdte szorgalmasan olvasni Isten igéjét. Hatások érnek bennünket sokfelől. A gondolatainkat hozzák mozgásba. Vannak tudományos ismereteink, vannak tapasztalatai ismereteink. Mindezt a hívő ember átengedheti Isten igéjének a szűrőjén. Itt az első tesszaloniki levélből olvasunk egy idézetet, mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától óvakodjatok. Ez az ige. Nos hát a Biblia szűrőjén jön mindez keresztül. Hogyan használjam a Bibliát? Sokféleképpen szólhat Isten a Bibliából. Meggyőződésem szerint a legfontosabb az, hogy az ember gondolkodását alakítsa át. Igen, lehet benne napra szóló üzenet. Lehet. Ennél is fontosabbnak tartom azt, hogy megváltozik közben az ember világszemlélete, az emberekről való gondolkodása, saját magáról való gondolkodása. Légy teli Isten igéjével. A Kolossé levél 3. része 16. versében olvasuk ezt, hogy a Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon. És az ige által tisztul a gondolkodás. Ott az Efézusi levélben onnan ez a idézet van, azt hiszem téves itt a Tesszalonika, nem, ez Efézusi levél, 5. rész 26. vers, tévesen került ide. Ott arról van szó, hogy az egyházat tisztítja meg az ige által Jézus Krisztus. Az egyházat, ez mit jelent? Azokat az embereket, akik az ő egyházának a tagjai. A gyülekezet tagjait. Nem csak a papokra vonatkozik ez. Isten minden gyermekére vonatkozik, ez az ige által, és közvetlenül is a Bibliából jönnek a hatások, és az ember másképp látja a prédikátor könyveinek az írója a nap alatt, azaz földi perspektívában mindent reménytelennek és hiába valónak lát, de az ember megtanulja a Szentírás tanulmányozva a nap fölött látni az eseményeket. Ugye szép kép az, hogy a felhők fölött mindig süt a nap, tehát akkor is, amikor lent minden olyan szomorú és borús, de ennél is többről van itt szó. Mik jellemzik a tiszta gondolkodást? Az előbb a hiába való gondolkodásnak is három jellemzőjét emeltem ki. Az egyik az volt, hogy rövidlátó, nem gondol a jövendőre. A másik az, hogy képtelen az erkölcsi ítéletre, és a harmadik pedig az, hogy szereti a hazugságot. Nos hát itt a tiszta gondolkodásban pont az ellenkezőjéről van szó. A jövőbe néz, mint aki látja a láthatatlant. Ugye Mózesről írja ezt a zsidókhoz írt levél 11. fejezete. Rövidlátóan ő láthatta volna azt, hogy a fáraó udvarában sokkal jobb, ott ő kedvenc lehet, de ő inkább választotta Isten népével együtt a sanyargatást, mert túllátott a közvetlenül érzékelhetőn. A láthatatlant látta, és szintén a zsidókhoz írt levélben van ez a mondat, hogy nézzünk fel a hit fejedelmére és beteljesítőjére, Jézusra. Azután Jézus Krisztus etikájához igazodik. Röviden ez annyit jelent, hogy önzés helyett a szeretet parancsa vezérli. Bocsánat, még az előző ponthoz tartozik az, amit itt lent látunk, így fért el az ábrán. Tehát a jövőbe néz, a carpe diem, az élvezd a napot jelszava, kihúzva. Nem az vezeti az életemet, az a jelszó, hogy szakítsd le minden pillanat virágát, hanem a jövőre gondolok, és akkor nem úgy járok, mint Jeruzsálem, a megesett lány. És van remény. Lehet itt Ádám és Éva, a bűneset után Isten fölcsillantotta a reményt. A kígyó fejére tapos az asszony magva, Krisztus monogram látszik itt a távolban. Vagy lehet ez a jelenet, a Biblia utolsó lapjának a jelenete, jövel Uram Jézus, eljön a felhőkön. Föltűnik az ember fiának jele az égen, mondja Jézus a Máté 24-ben, mielőtt valaki azt gondolná, hogy én azt gondolom, hogy ez a Krisztus monogram lesz, szeretném mondani, nem tudom, mi lesz. Lehet, hogy a kereszt lesz, nem tudom. Minden szem látni fogja a földön. Most a holdfogyatkozást nem sikerült mindenkinek megnézni, de azt a jelet igen. És abban van a reményünk, igen, az emberiséget képviselő Ádám és Éva reménysége, a mi reménységünk Jézus Krisztus. És jellemzi ezt a gondolkodást az, hogy ragaszkodik az igazsághoz. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra. Éheznek és szomjaznak. Ahogy az a fiú éhezett, szomjazott Isten igéjére. Boldog volt. Boldog az az ember. És az igazság szabaddá tesz titeket, szeretném mondani, hogy ezt Jézus mondta, hogy az igazság szabaddá tesz titeket. Néhányan azt gondolják napjainkban, hogy ezt Orbán Viktor mondta. Ő idézte. Hasonlóképpen mostanában többször hallottam, hogy második János Pál azt mondta, hogy ne féljetek. Hát ezt a Biblia mondta sokszor. Második János Pál idézte. Van egy ilyen könyve is, idézet. Nagyon tiszteletre méltó. Az angyal is mondta a Bibliában, a Jézus sírjához igyekvő asszonyoknak, ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincs itt, föltámadott. Egyesek szerint 365-ször van a Bibliában az a bíztatás, hogy ne féljetek. Utána néztem, nincs benne annyiszor, de több mint 100-szor benne van. Tehát egy fontos üzenete ez Isten igényének. Isten újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Van remény. Hogy mire? Nem szeretném senkit se abban ringatni, hogy ha most beteg, hogy meg fog gyógyulni. Lehet, hogy meg fog. Nem szeretném abban sem ringatni, hogy háromszorosára fölemelik a fizetését vagy a nyugdíját. Nem tudom. Itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy aki rátalálta a mennyei kincse, aki maga Jézus Krisztus, mert benne találja meg az ember a reménységét az életre, annak nem kell elcsüggednie, akármi történik vele. Akárhogy fordul a gazdasági helyzet, akármennyire süllyedünk még tovább erkölcsileg ebben az országban, van rá kilátás, közvetlen, de a végső győzelem az Úré, és azoké, akik vele tartanak, akik sokakat igazságra vezetnek, fénylenek, mint a fénylő égbolt, mind örökké, mondja Dániel proféta. Én köszönöm a figyelmet, nem fejeztük be az alkalmat, mert egy szép énekkel engednek minket el a mai énekeseink. Hogy legyetek szíves.
Me. Isten, hogyha megtalállak, ha látom ott kegyelmes tetteit. Választott néped, amint egyre áldod, türelmesen viselve bűneit.
Szívem felé
Ja, jó, hogy még egyszer az utolsó verszakot. Azért közben egy megjegyzést. Azt gyanítom, hogy az, hogy engedtetek a hívásnak és jöttetek, ez mennyei sugallatú.
Nagyon remélem. Nagyon remélem, és hiszem én is. És köszönjük is a lehetőséget.
Mert akkor még egyszer egy strófát. Köszönjük szépen! Egy hét múlva is lesz előadás. A címe a cselekvés tisztasága. Közben arra gondoltam, kicsit bővítem a címet, az indítékok és a cselekvés tisztasága. Úgyhogy Isten velünk, viszontlátásra!